Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 86. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 86. Zsoltárunk első versét énekeljük imádkozó szívvel. Hajtsd hozzám, Uram, füledet! Testvérek, és a padokban található énekes könyvünket vegyük most elő. Ebből az énekes könyvből pünkösd ünnepére készülve a 735-ös éneket fogjuk a mai Isten tiszteletünkön megtanulni. A 735-öset, Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe! Gyertek testvérek, fohászkodjunk fennállva. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel református egyházunk hitvallásának tanítását, a heidelbergi KT 22. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az egyetemes keresztjén hitvallás, az apostoli hitvallás magyarázatát képezik és adják, azon belül is a Szentlélekkel kapcsolatos tételhez kapcsolódnak.
22. úrnapja. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is, Krisztus ereje által feltámasztván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló tételből? Az, hogy miután most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha még nem gondolt, hogy abban Isten mindörökké magasztaljon.
Kedves testvéreim, hallgassátok Isten igéjét, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, az első fejezet első 14 versét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, az első 14 versben ezeket találjuk megírva. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért állotok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Isten áldása legyen, maradjon és nyugodjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek fennállva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy visszavezetsz bennünket azokra a régi időkre, amikor a te fiad, az Úr Jézus Krisztus itt járt közöttünk, és tanítasz bennünket mindazokon az eseményeken keresztül. De köszönjük, hogy egyszerre ezzel együtt felemeled a mi szemünket minden benned hívőnek örök és boldog reménységére, az örök életre, a te országodra, a veled való boldog közösségre. Köszönjük te neked, hogy megerősíted a mi szívünket, hogy nem csak múltunk van, nem csak jelenünk, hanem még boldogabb, felfoghatatlan, örömteli jövő vár mindazokra, akik hisznek a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Azt kérjük tőled, hogy úgy munkálkodjál most közöttünk, szent lelked igéd által, hogy ebben a hitünkben erősödhessünk, hogy erre a hitre és erre a bizalomra eljuthassunk. Hadd könyörögjünk és fohászkodjunk te hozzád azért, hogy láttasd meg velünk azt, akiben hinni érdemes, és szükséges is, ha boldogok akarunk lenni. Győzzél meg bennünket, tanítsál bennünket. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, tarts meg bennünket kegyelmedben. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a 309. dicséretünket keressük ki. A 309-es dicséretünknek az első 4 versét fogjuk énekelni. A 309-es dicséretünk első verse így kezdődik: mennyei ige jelenél. Testvéreim. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom és lelke segítségével magyarázom azt közöttetek. A már olvasott szakaszunk folytatásából az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 15. verstől 26. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 15. versétől ezeket találjuk megírva. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt: atyámfiai férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és az egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit választottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Kedves testvérek, az elmúlt héten emlékeztünk meg egyházi rendünk szerint az itt lejegyzett és általam fölolvasott eseményről, ami Urunk Jézus Krisztus mennybe meneteléről. Úgy írja és úgy jegyzi nekünk Lukács, hogy feltámadása után ez a feltámadott Jézus 40 napon át megjelent, hogy bizonyítsa halál feletti győzelmét, majd ezután tanítványai szeme láttára felemeltetett a földről a mennybe. Mielőtt ez az esemény megtörtént volna, a Szent Lelket ígérte az övéinek, és arra bátorította őket, hogy Jeruzsálemben várják ezt az eseményt. Így azok vissza is tértek Jeruzsálembe, miután erre angyalok intették és bátorították őket, és ott várták, hogy ahogyan eddig is Jézus ígérete mindig betölt, úgy most is végbe menjen ennek az ígéretnek a beteljesedése. Ez az esemény nem éppen fél óra múlva következett be ott Jeruzsálemben, napok teltek el, de ezek a napok, amíg a tanítványok várakoztak, nem teltek el eseménytelenül. Két fontos dolgot olvasunk el erről a néhány napról a Szentírásban, ami most el is hangzott itt a testvérek előtt. Az egyik dolog az, hogy ezek a tanítványok elkezdtek imádkozni, és ebben az ő imádságos közösségükben egyre többen lettek. Végül azt olvassuk, hogy a történet elején felsorolja a 11 tanítvány nevét, aztán hozzáteszi, hogy voltak ott asszonyok is, és a végén azt mondja, hogy ebben az imádságos közösségben legalább 120-an vettek már részt néhány nap elteltével. És van még egy esemény, ebben a várakozással teli időszakban József és Mátyás apostollá jelölése. Ezt az eseményt az előző, a másik megnevezett eseménnyel, tudnék az imádság eseményével szemben azonban nagyon sokféle bírálat éri. Amikor a Biblia kritikusok és a Biblia olvasók ezt a rövid kis szakaszt tanulmányozzák, akkor általában az imádságért nem szokták megszólni a tanítványokat, de ezért az utóbbiért, hogy két személyt apostollá jelöltek, majd pedig ott az egyik elválasztatott és apostollá tétetett, nos ezért elég sok bírálat éri őket. Legfőképpen Pétert szokta a bírálat érni ezért az eseményért, és ennek a bírálatnak az indoklása legtöbbször abban áll, hogy hát Mátyás személyével sem korábban, sem pedig később nem találkozunk a Szentírásban. És Péter bírálói azt szokták mondani, hogy ez egy hibás döntés volt, Péternek volt nyilván az akarása, a hevessége, amiről őt ismerjük korábbról, és hát lehet, hogy ezt az egészet nem is kellett volna, hiszen sem előéletét nem ismerjük ennek a történetnek, sem pedig igazából nem ismerjük az utótörténetét. Ezen a mai istentiszteleten azonban arra hívom a testvéreket, mivel egyébként olyan világban élünk, ahol könnyen kezdünk el bírálgatni eseményeket, sokszor megfelelő vizsgálat nélkül is, hogy tegyük most ezt meg, gondoljuk végig együtt ezeket az eseményeket, hogy a mi szívünkbe is, a lelkünkbe is helyre kerüljenek a dolgok. Pétert se vádolja a mi szívünk, lelkünk, értelmünk fölöslegesen, ha nem muszáj. És ha van ebből az eseményből tanulni való, akkor talán azt is jó, ha a mi szívünkbe, lelkünkbe vesszük. Azt akarjuk most körüljárni tehát, hogy igaza van-e a bírálóknak. Valóban arról van szó, hogy Péter kapkodott, megint elöljárt, ügyeskedett ott valamivel a többi tanítvány előtt, amire nem is lett volna igazából szükség. Akár igen, akár nem, tanulhatunk abból, ami előttünk állt. Ezért hívom most a testvéreket, hogy kicsit vizsgálódjunk, nyomozódjunk a történetben, a Biblia világában. Ahhoz, hogy egy jó döntésre el tudjunk jutni, legelőször is meg kell vizsgálnunk az előzményeket, testvérek. Mert egy-egy eseménynek a mi életünkbe is, ami végbe megy, mindig van valami előzménye, valami környezete, és ezt soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy-egy cselekedetünk, szavunk, beszédünk, gondolatunk, az milyen inspirációból születik. Mi vesz akkor körül bennünket? Éppen ezért olvastam föl az egész első fejezetet, hiszen a 12. és a 15. vers közötti szakaszban elénk tárul az, hogy ez az egész esemény egy imádságos környezetnek a gyümölcse. Abban születik meg ez az esemény. Azt olvassuk tehát, hogy a tanítványok visszatérnek Jézus mennybe menetele után, és imádságos szívvel vannak együtt. És erről az imádságról azt tudjuk, hogy ez egy kitartóan végbe menő imádságos közösség volt, amely, ahogyan mondtam is, egyre jobban bővült, egyre többen csatlakoztak hozzá. Azt kell, hogy megállapítsuk, hogy ezek az emberek, a tanítványok és a hozzájuk csatlakozó Krisztus hívők egy olyan dologra adták magukat, egy olyan dologra szánták oda az idejüket várakozás közben, ami szent és Isten előtt kedves dolog. Nem csak ma kedves dolog, miután elolvassuk Pál apostolnak a felhívásait, vallomásait, buzdításait arra nézve, hogy imádkozzunk, hanem minden időben kedves dolog az Isten előtt, ha az ember megszólítja őt és imádkozik hozzá. Ezekről az emberekről ráadásul azt olvassuk, hogy szívből imádkoztak. Nem valami álkegyes dolog volt ez, hogy a mi Urunk Jézus megígérte a Szent Lelket, nosza, amíg meg nem kapjuk, amíg el nem jön közénk, hát csináljunk úgy, mintha ez a dolog érdekelne, foglalkoztatna bennünket, hanem ez egy, ahogy a 14. versből olvasjuk, egy szívvel, lélekkel és kitartóan végbe menő esemény volt. Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy nagyon nehezen tudjuk mi ezt igazából elképzelni, mert egy olyan világban élünk, ahol egyre kevésbé ismerjük azt, hogy mit jelent valamit több embernek egy szívvel, lélekkel és kitartóan tenni. Nem tudunk összehangolódni még sokszor azokban a dolgokban sem, amikre úgy gondoljuk, hogy közös nevező köztem és a másik között. Olyan nehéz dolog ez egy szívre és egy lélekre jutni, És még nehezebb dolog valamit kitartóan csinálni. A mi társadalunk az a társadalom, amely dob mindent, és elvet mindent, amit nem akar többé használni. Úgy irányítanak bennünket, erről szól a gazdaság, hogy nem kell kitartóan ragaszkodni dolgokhoz. Mindig van új, meg még újabb, aztán már ott lebegtetik azt, hogy lesz még egy következő generáció. Első rész, második rész, harmadik rész, és akkor, ahogy szokták mondani, mehet a régi a levesbe. Mehet a régi a levesbe. Nos, testvérek, ezek az emberek egy szívvel, lélekkel, kitartóan együtt voltak és imádkoztak. És ez azért nagy változás az életükben, mert ez nem mindig volt így. Jézus Krisztus feltámadását követően sem volt így. Azt olvassuk ezekről az emberekről, ezekről a tanítványokról, hogy némelyek szomorkodtak közöttük. Mentek Emmausba nagy szomorúan, miközben hallották, hogy Jézus föltámadt, és amikor Jézus melléjük szegődik, és megvidámítja az ő szívüket, akkor azt mondják utólag, hogy ó, hát tényleg, milyen szomorúak voltunk, holott ez a Jézus él. Ezekről az emberekről azt olvastuk, hogy korábban, amikor Jézus már feltámadt, de nem volt velük, akkor Péternek eszébe jutott, hogy elmegyek halászni. És az ötletre vetődtek még néhányan a tanítványok közül, és azt mondták neki, mi is megyünk, te veled? Aztán olvasunk olyanról is, aki valahol csámborgott, amikor a többiek együtt voltak. Tamás, aki nem volt ott a többiekkel, azok együtt voltak, de ő a magánügyeit intézte valahol. És amikor elmondják neki, hogy Jézus él, akkor hitetlenkedik. De most mit látunk Jézus mennybe menetele után? Nem sok idő telt el, 40 napról van szó. Azt látjuk, testvérek, hogy ezek a tanítványok együtt vannak, kitartóan, egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak. Nincs halászat, nincs ámborgás, nincsen szomorkodás, hanem egy igazi, élő közösség az, amit ott látunk. A 133. Zsoltárban azt mondja a zsoltáros, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. És én hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy ez nem csak emberileg jó és gyönyörűséges, amikor együtt tudnak lakozni, együtt tudnak gondolkozni, együtt tudnak tenni valamit az atyafiak, hanem ez a Zsoltár azt is jelenti nekünk, hogy ez Isten számára kedves dolog, amikor az emberek szépen és gyönyörűségen egyet értésben vannak. Ezt az Isten szereti. Mi szép és mi gyönyörűséges, tudnék az Isten számára, hogy emberek egy szívre és egy lélekre jutnak, amiben biztosak lehetünk, testvérek, hogy ezek az emberek Istennel ebben a közösségben valami különös kapcsolatra kerültek. Valami különös kapcsolatra kerültek. Valami olyan hasonló dologba kerültek bele, mint amikor Péter, János, Jakab Jézussal fölmegy egy hegyre, ahol Jézus elváltozik előttük, és ők ott vannak a szentek közösségében. És azt mondja Péter, hogy jó nekünk itt lenni. Nem érdekel engem a világ, ahonnan jöttünk. Jézus, veled vagyunk. Mennyei közösséget élvezünk veled. Telepedjünk le, építsünk itt magunknak hajlékot, állandósítsuk ezt a helyzetet. Nos, ezek az emberek is együtt vannak, egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak, és ez tetszik az Istennek, és ezért ez egy különleges állapot. Ebből az állapotból születik az, amiről beszélünk, és amit vizsgálunk, testvérek. Az az esemény, hogy tudnélik Péter föláll, megszólal, és elkezd beszélni. Amit az eseményről meg kell tudnunk, és szívünkbe kell vésnünk, az az, testvérek, hogy ez az esemény Péter felszólalása, az ige vezetésének engedő szándékból születik. Péter nem azt mondja, hogy fiúk, van egy ötletem, hát most jutott eszembe, vitassuk már meg. hanem azt olvassuk, hogy Péter előáll, elkezd Júdásról beszélni, aki korábban közéjük tartozott, és magyarázza azt, ami Júdással történt. Nyilvánvaló, hogy a tanítványokat ez a dolog foglalkoztatta. Hogy történhetett meg az, ami Júdással megtörtént? Talán foglalkoztatta őket a felelősség kérdése is, hogy nem vagyunk-e mi is hibásak ebben? Nem tévedette valaki ebben az ügyben? Péter föláll, és elkezdi magyarázni azt, ami Júdással történt, és hívlak benneteket arra, hogy figyeljetek oda, hogy Péter miből magyarázza azt, ami történt, az írásból magyarázza. Nem azt mondja Péter, hogy hoppá, itt a szikra, megértettem én a Júdásnak a lélektanát, hanem a Zsoltárok könyvéből, a 69. Zsoltárból és a 109. Zsoltárból idéz Péter, mert ez az áldásos közösségot Istennel világosságot adott neki afelől, hogy tulajdonképpen mindenről az ige beszélt már Júdással kapcsolatosan. Hogy az Isten tudott erről és beszélt, jövendölt erről jó előre, hogy mi fog itt történni. Ebből az aspektusból, az ige megvilágításában magyarázza Júdás tettét, és azt mondja, hogy ő vezetője lett azoknak, akik Jézust elfogták, noha előzőleg ő is oda tartozott a szűk tanítványi körbe, azaz részt kapott az apostoli hivatalból, az apostoli szolgálatból. Péter azt mondja, hogy Júdás, amikor vezetője lett azoknak, akik Jézus ellen voltak, akkor erről az apostoli hivatalról lemondott. Mert ő arra volt hivatott, hogy Jézus tanúja legyen, hogy Jézus tanítványa, majd pedig tanúja legyen Jézusnak. Azt mondja Péter, lemondott erről Júdás, és ezért ezt a hivatalt valakinek át kell adni. Egészen sajátos gondolat. Nem jutott addig eszébe senkinek, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk mi itt Jézus mellett. És mire is hívott el bennünket. De testvérek, abban az imádságos közösségben, ahol ezek az emberek Istennek tetsző dolgot műveltek, és arra adták oda magukat, az Isten elkezdte árasztani az ő világosságát. És ezek az emberek olyan gondolatokra jutottak, amire korábban nem jutottak el. Nincs ebben semmi előítélet, nincs benne semmi lemondás. Nem mondják azt, hogy Jézus biztos direkt így akarta, elég a 11 is, hanem sokkal inkább egy tiszteletteli szemléletet látunk itt kibontakozni, amikor is azt mondják, Júdás elhagyta azt, amire méltatott, de mi ne hagyjuk ezt a tisztet üresen. Ne hagyjuk ezt üresen. Tehát az egész gondolat, ami itt megfogan és Pétertől származik, az ige vezetésének engedő szándékból születik. Nyilván, hogy nem csak egész nap imádkoztak, olvasták az írásokat is, és Péter előtt világos dolog lett ez. Júdás lemondott a hivatalról, elvetette azt magától. De mi nem mondjunk le erről a hivatalról, hanem adjuk oda másnak, ahogy erre a Zsoltár szövege is bíztat. Azt is el kell mondanunk az eseményről, hogy ez az esemény mérlegelve, de mégis teljes alázatban megy végbe. Mérlegelnek az apostolok. Nem akarnak Isten kezéből semmiféle irányítást kiragadni, ezért jelölnek két alkalmasnak vélt személyt is. Emberileg ott van ez a József és ott van Mátyás, és ők megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amiket ők akkor látnak, hogy mitől is lettek ők apostolok. Azt mondják a 21. versben és a 22-ben, szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Az apostolok ott látják maguk előtt és maguk között Józsefet és Mátyást, akikre nézve különösen igaz ez a kritériumrendszer. Itt voltak velünk János keresztségétől, Jézus szolgálatának nyilvános színre lépésének a kezdetétől, egészen addig a napig, amíg Jézus elvitetett tőlünk. Kell ezen csodálkoznunk, hogy a tanítványok mindjárt kettőt is találnak ilyet? Testvérek, sokkal inkább azon kell csodálkoznunk, hogy azzal ellentétben, amit mi gondolni szoktunk, Jézusnak voltak olyan követői is, akik ugyan nem hívattak meg erre a szoros tanítványi közösségre, hogy tudnélik mindig ott legyenek Jézus körül, mégis egész életidejüket a 3 év alatt Jézussal töltötték. Nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk vitatni, nem valami haszonlesésből tették ezt, hanem szívüknek a buzgalma vitte őket erre. Nem sértődtek meg azon, hogy nem lettek a 12 közébe választva, de a szívük buzgalmából ott maradtak Jézus Krisztus mellett, és végig kísérték Jézus egész szolgálatát. Ők azok, akik meghívattak a vendégségre, és leültek csendesen hátul, ahogy erről Jézus beszél, és most egyszer csak azt a hívást kapják, barátom, ülj feljebb, ülj feljebb. Nem azért ültek oda, hogy majd feljebb szólítsák őket, hanem azért, mert elfogadták az Úr hívását, szerették az Urat, és azt mondták, ott is jó, ha az Úrral lehetünk. Ezen szabad csodálkoznunk. Mi arra gondolunk a legtöbbször, hogy egy rabbi megy, és követi őt a poros úton 12 ember. És most azt látjuk, vannak olyanok, akik a 3 év alatt ott voltak Jézus mellett. Mindig ott voltak vele. Látták az ő csodáit, látták az ő tetteit, hallották beszédeit. És ezek a tanítványok most őket szólítják elő József és Mátyás személyében. Mérlegeltek a tanítványok, de ezt teljes alázatban tették, ezért odaállítanak kettőt. Magáról az eseményről el kell mondjuk azt harmadszorra, hogy teljesen Istenre hagyatkozva megy végbe ez az esemény. Sorsot vetnek, azaz kérik, és egyúttal elfogadják Isten döntését, hiszen azt olvassuk itt a 26. versbe, hogy a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták. Magyarán testvérek, nem Péter választott, hanem elfogadták Isten döntését. Nem valami babonás cselekedetre kell itt gondoljunk, amikor a sorsvetésről hallunk. A sorsvetés pusztán egy eszköz bizonyos esetekre. Az Ószövetségben is találkozunk vele. Isten parancsolt, hogy bizonyos esetekben sorsot kell vetni. Ez egy eszköz. Azzal van a baj, amikor az ember nem arra és nem úgy használja, ahogyan azt lehet használnia. Az ember szívével szokott a baj lenni. Mert a kalapáccsal be lehet verni egy szöget. És ez egy nagyon hasznos eszköz. De be lehet vele verni a másik fejét is. És akkor ugyanaz az eszköz nagyon nem arra van használva, amire eredetileg kitalálták. Így gondoljunk most a sorsvetésre is. Amikor az ember a sorsvetést önigazolásra használja. Ugye, ki az, aki gyerekkorában ne tépte volna az akác levelet? Szeret, nem szeret. Aztán persze, ha nem úgy jött ki, hogy mi akartuk, akkor téptük a következőt. Szeret, nem szeret. De amíg úgy ki nem jött, ahogy mi szerettük volna, magunkat akartuk vele igazolni. Amikor az ember a szerencse Istennek hódol a sorsvetéssel, a sorsszerűséggel, a szerencse Istennek, na, ezt a számot húzom be, azt a számot húzom be, ez jó lesz, akkor nem arra használjuk ezt az eszközt, amire szabadna vagy lehetne használnunk. Hogy ne beszéljek azokról az esetekről, amikor az ember a saját döntési felelősségét akarja ezzel elhárítani. Mert az emberek nagyon sokszor erre akarják és erre használják a sorsvetést, hogy nekem kellene dönteni, én vagyok a felelős, de ezt a felelősséget nem akarom fölvállalni, a döntést nem akarom meghozni, és ráhagyom a sorsra, hogy majd lehessen rá mutogatni. Ezek nem jó szívre utalnak, testvérek. Itt azonban valami más történik, ezek az emberek Isten kezének a döntését várják, amiben nem akarnak, mert nem tudnak beleszólni. Itt nem arról van szó, hogy ők a felelősséget magukról akarják elhárítani, testvérek, hiszen miről van szó? Apostol hivatalba akarnak valakit megválasztani. Ki választotta az apostolokat, testvérek? Jézus. Jézus választotta. Ez nem úgy volt, hogy jöttek az emberek, hogy Jézus, mi hallottuk, hogy te 12-es keretet gyűjtesz. Nézd, milyen jól tudunk dekázni a labdával, jönnénk mi is. Arról volt szó, testvérek, hogy itt Jézus döntött. Ott volt körülötte egy tömeg. És ezek közül Jézus kiválasztott magának 12-t. Most, amikor erre a megüresedett hivatalra akarnak választani, nem akarnak ők választani, mert tudják, hogy ez a jog Istené. És ezért ajánlják a sorsvetést Isten kezébe. Testvérek, ez egy egyszeri esemény volt. Nem szabad belőle olyan értelemben általánosítanunk, hogy látjuk később az apostol tanít bennünket arra, hogy a gyülekezetekben hogyan válaszolnak pásztort. De ott nem tanítja az, hogy sorsvetéssel kell választani. Ott azt mondja, hogy gyülekezetnek kell egyetértésre jutni. De itt most apostolságról volt szó, és a két tiszt között van különbség. Nos, így teszik ezt meg, teljesen Istenre hagyatkozva. Most nem ők akarnak tehát választani, hanem odaáll két ember, ugyanúgy, mint az első időben, amikor Jézus az elhívottak közül néhányakat tanítvánnyá választott, és azt mondják Istennek, válasszál te. Ne tévesszük össze, az evangéliumok írnak elhívás történeteket, amikor Jézus odamegy Andráshoz, meg Péterhez, és azt mondja, hogy kövessetek engem, az még nem arról szól, hogy ők rögtön a 12-es keretbe lettek meghívva, arra lettek meghívva, hogy ott legyenek Jézus körül, és aztán az elhívásuk után beszél a Szentírás külön egy eseményben arról, hogy kiválasztott ezek közül magának Jézus 12-t, hogy mindig vele legyenek. Most is erről van szó, Isten választ. Aki figyelmesen olvassa ezt a történetet, látni fogja, hogy Lukács leírata szerint az ott lévő közösség, az a 120 ember emberileg Józsefet tartotta alkalmasnak. Csendesen sugallja ezt nekünk a szöveg, hiszen azt írja le nekünk Lukács, hogy ott volt ez a József, akit úgy is neveztek, hogy Barsabbás, és mellesleg még Justus is volt az ő neve. Nos, ez a két név nagyon árulkodó, ezek a melléknevek valamiféle tekintélyről árulkodnak, mert ez azt jelenti, hogy az adott szó fia. Azt jelenti, hogy a nyugalom fia, a Justus meg azt jelenti, hogy igazságos. Volt előttük két ember, de a szívükben arra gondoltak, hogy az egyik talán mint egy kicsit alkalmasabb lenne arra, hogy ezt a hivatalt betöltse. Mert ő rá ilyen mellékneveket ragasztottak. Ilyen az ő természete, az adott szó fia, a nyugalom fia, az igazságos. De mit mondtunk? Ez az esemény Istenre hagyatkozva ment végbe. És Istennek úgy tetszett, hogy Mátyás legyen az apostol. És nem mondták azt, hogy bocsánat, na vessük ki újra ezt a sorsot. Ez mégse az, amire mi gondoltunk. Hanem ráhagyatkoztak Istenre. És azt olvastuk itt, hogy Mátyást a 11 apostol közé sorolták. Nem bánkódott senki. Nem mondták azt, hogy na, fellebezési idő van, próbáljuk meg még egyszer, hanem elfogadták és maguk közé sorolták őt. A lélek vezetése ez, amely előtt meghajolt az egész közösség. 120 ember volt ott együtt testvérek. Nos, miután láttuk az előzményeket, látjuk magát az eseményt, vonjuk le a konklúziókat, testvérek, azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy a Pétert és ezt az eseményt bírálóknak nincsen igazuk. Nincsen igazuk. Nem arról van szó, hogy Péter heveskedett, nem arról van szó, hogy Péter megint első akart lenni az elsők között, hanem itt valami olyan dolog ment végbe, amit Isten lelke indított útjára, végigvezette ezen az eseményen a tanítványokat, és végül maga Isten döntött. Ha keressük, hogy milyen tanulságai vannak ennek a történetnek, akkor legelőször hadd mondjam azt a jelenlévőknek, hogy az első tanulság az, hogy ne dőljünk be mindenféle városi legendának, ahogy ma szokták ezt mondani. Amit a Bibliával kapcsolatban hallunk. Amikor ezt halljuk, hogy na hát az az esemény ottan Péternek az ilyen-olyan akarása volt, akkor hadd kérjem azt a testvérek, ne dőljünk be mindennek. Ne dőljünk be minden Biblia magyarázatnak, minden vélekedésnek, amit hallunk. Tanuljuk meg elolvasni azt, ami számunkra jegyeztetett, és ne csak elolvassuk, hanem tanulva a tanútványoktól, imádkozva kérjük azt, hogy Isten segítsen meg bennünket értelmezni azt, ami oda leíratott. Ennek a történetnek hatalmas tanúsága az, hogy az imádságos közösségnek mindig nagy áldása van, és abból áldások származnak. Isten kijelentést megvilágosító megnyilvánulásai, annak felfedezése, hogy mi kedves Isten előtt testvérek, az Isten előtt való elcsendesedésben, önkiszolgáltatásban, önátadásban tapasztalható, tudható meg. Hadd mondjam így nektek, hogy az Istennel nem lehet egy reklámblokk alatt olyan közösségre jutni, hogy én megértsem, hogy az Isten mit akar, hogy mit üzen nekem, hogy mit tanít nekünk a Bibliából. A reklámblokkokat szoktuk arra használni, hogy elszaladunk a mellékhelységre, bekapjuk a vacsoránkat, ez az ember már ül is tovább, és akkor nézi a filmet vagy az adást. És sokan így vannak az Istennel is, hogy ennyi időt kiszakítok a futásból, nagy esemény sorozatból. Isten, van most 10 percem, na, gyorsan elolvasom az igét, mondok neked 2 szót. Testvérek, ez a közösség nem ilyen közösség volt. És ha te az Isten áldó, szívet melengető, világosságot adó vezetésére jársz, vágysz, akkor üljél le, és csendesedjél el. És akkor szánd oda magadat erre. Mert ez másként nem fog működni. Testvérek, a Biblia nem egy álmos könyv, még akkor sem én tartom a kezembe, hogy én valamire most várom a választ, fölcsapom, aztán majd itten mindjárt ki is olvastam belőle, hogy mi az, amit Isten akar, mit üzen nekem az Isten. Az Istennel való kapcsolat, élet kapcsolat, testvérek, az egy olyan elmélyült közösség Istennel, ami áldozatokat kíván tőlünk. Nem 5 percet, nem 2 percet naponta, hanem odaszánást igényel tőlünk. Azt, hogy azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram, veled akarok beszélgetni, a tied akarok lenni. Van-e ilyen időszak az életedben? Tudom, soroljátok velem együtt. Ó, reggel szaladni kell a munkahelyre, délután szaladni kell a gyerekért. Este olyan álmos vagyok, hogy még el sem mosogatok, dőlök az ágyba, végem van. Rendben van, azért szánja oda naponta időt Istennek. De itt van egy vasárnap, amit az Úr napjának is nevezünk, nem véletlen egy ma már nem köztünk lévő testvérünk hívta fel erre a figyelmünket, hogy ez nem vasárnap a keresztényeknek, hanem Úr napja, és hálás vagyok, hogy erre fölhívta a figyelmünket. Még akkor is, ha ez régiesnek tűnik, de azt üzenjük vele mindenkinek, meg magunknak is, hogy ez a nap az Úré. Ő szerezte magának, ez az ő napja. Most sincs időd? Most se akarsz az Isten dolgával foglalkozni, az baj. Az baj. Azt is meg kell értenünk, testvérek, hogy egy közösség imádkozik itt. Hiszen az egész közösséget, az ő szolgálatukat érinti majd az, amifelő dönteni fognak. Mi szeretjük a megmondó embereket, a királyokat, akik mondják nekünk, hogy mit kell csinálni, majd mi megyünk utánuk. De vannak olyan dolgok az Isten ügyében, amikor egy közösségnek egy szívre, egy lélekre kell jutni, közösen kell imádkozni dolgokért, hogy azok jó végbe menjenek. Aki nem tud magában imádkozni, nem tud közösségben sem imádkozni. Azért nem tudunk sokszor a közösségben imádkozni, mert magunk sem gyakoroljuk az imádságot úgy, ahogy kellene. Szükséges, hogy ezt meglássuk, hogy Isten a mi közösségünket is, a mi gyülekezetünket is úgy vezetheti többre, ha mi egy szívvel és egy lélekkel tudjuk kérni az ő vezetését és világosságát. Az, hogy tanítson bennünket az ige által, és mutassa meg nekünk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amelyekben nekünk járnunk kell. Tanuljunk a tanítványoktól alázatot, testvérek. A követésnek, az Isten döntéseinek elfogadására nézve való alázatot. Mert ahhoz, hogy kövessük a mi Úrunkat, alázat kell. Mert az azt jelenti, hogy nem én vagyok a főnök, hanem ő. Ehhez alázat kell. Isten döntésének elfogadásához alázat kell. Mert ő nem mindig úgy dönt, ahogy én akarok. És én ezt nem tudom elfogadni, akkor bajba kerülök. Nos, a tanítványok ebbe is példát adnak elénk. Elfogadják alázatta Isten döntését. Végül arra hívom föl a figyelmeteket, testvéreim, hogy ne a világ siker sémáit használjuk a saját lelki életünkre nézve. Van a világnak egy siker sémája, az úgy néz ki, hogy ma itt vagy egy farmerba, holnap meg tudsz venni egy öltönyt, holnap után lesz egy akkora autód, ami el se fér Budapesten, azután meg egy akkora házad, hogy Magyarországon másnak már nem jut hely. Ez a világ sikersémája. A keresztény ember nem alkalmazhatja ezt a sikersémát, mert a Krisztus követésben ez nem működik. És azok, akik Pétert és a tanítványokat bírálják, ezért vannak bajba, mert ők ezt a sikersémát akarják alkalmazni. És azt mondják, hol van Mátyás? Mit tudunk róla? Semmit? Akkor biztos hibás volt a döntés. Nem, testvérek, ez nem így működik a Krisztus követésében. És aki így akarja látni a saját életét, a saját gyülekezetét, az megint nem jó sémát tart a kezében. Tanuljuk meg azt, testvérek, hogy van a Krisztus követésnek egy útja, ez az alázat útja, az áldás útja, az Isten titkainak az útja, a megelégedésnek az útja, és merjünk ezen az úton járni. Nem baj, ha nincs siker. Nem baj, ha nincs siker. Nem baj, ha nem jön a szomszéd első fütyre, vagy első kanyarba nem jön el. Nem baj. Menjél át hozzá. Kétszer, háromszor. Azt mondja Jézus a példázatban, hogy addig zörget, amíg aztán végül csak kinyitja neki a barátja az ajtót. És azt mondja, jó, meghallgatlak már végre. Ez a mi sikersémánk, testvérek. Nem az, hogy egyet csettintünk, aztán ugrik a világ, mindenki ötcsillagos keresztjén lesz. Ezt felejtsük el. Adja az Úr, hogy amikor talán a mai csendességünkben otthon végigolvassuk újra ezt a történetet, akkor mindezek még mélyebben a mi szívünkbe költözzenek ezek az üzenetek, és tanuljuk belőle mindazt, amire az Úr vezeti a mi gondolatainkat az ő igéje által. Amen. Gyertek, most álljunk föl a helyünkről, és a 225. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk és imádkoznánk. A 225. dicséretünk első és második versét, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Foglaljuk el helyünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Te látod, Úrunk, hogy milyen gyakran és gyorsan kész a mi szívünk, lelkünk arra, hogy ítélkezzünk, nem csak a másik ember felett, hanem sokszor a te kijelentésed felett is, és mind a felett, amit mások időben előttünk járók tettek. De köszönjük, hogy most megvilágosítod előttünk azt, hogy mindaz, ami akkor ott történt, mégis a te lelkednek vezetése alatt imádságos szívvel, alázatban végbe menő esemény volt. Urunk, hadd kérjünk téged, taníts bennünket eképpen imádkozni, közösségre, egy szívre és egy lélekre jutni, kitartóan és hűségesen megmaradni a te parancsaidban, ígéreteidnek beteljesedését várva. Taníts bennünket erre, mert annyira hián vagyunk mindennek. De köszönjük, hogy kérhetjük tőled az erőt, és kérhetjük tőled azt is, hogy a veled való közösségünkbe adjad nekünk a mennyei gondolatokat, a mennyei világosságot, mindarra nézve, amit nekünk tennünk kell, amit mondanunk kell, amit képviselnünk, hirdetnünk kell. Így vezesd a mi életünket ezen a mai napon is, Urunk, oda a belső csendes szobába, a veled való közösségre. És így tedd a mi szívügyünké, hogy el ne teljen egyetlen napunk se úgy, hogy veled nem beszélgetünk, a te segítségedet nem kérjük. Köszönjük azt, hogy te ígéred és mutatod, hogy kedves ez te előtted. És mindaz, amire vágyakozunk, mégis az előtted való kedvességben végbe mehet. Kérünk, segíts így meg bennünket. Köszönjük, hogy most is ide juttattál bennünket sok helyről, sokféle élethelyzetből, és emlékeztesz bennünket a te magasságos és szent dolgaidra. Így kérünk téged mindazokért, akik betegek, emlékezzél meg róluk, adjál gyógyulást testükbe, ha ez kedves te előtted. Kérünk azokért, akik gyászol a szívükbe érkeztek ma közénk, hogy légy az ő vigasztalójuk, és engedd, hogy szomorúságukból mégis készek legyenek, akár most is, te előtted elcsendesedni, te veled beszélgetni mindarról, ami a szívüket bántja és szomorítja. Te légy, Urunk, azokkal, akik úgy vannak itt közöttünk, hogy kétségbe esettek, és nem látják a holnapot, és nem látják azt, hogy mit tesznek, vagy mit isznak. Nyisd meg a szemünket egymás dolgainak meglátására, nyisd meg a szívünket egymás fájdalmainak átérzésére. Nyisd meg a szívünket, szánkat a kérésre, Urunk. Kérünk, taníts bennünket, hadd legyünk valóban olyan közösségé, ahol nem csak én vagyok a fontos, nem csak az a fontos, hogy én mit kaphatok, hanem az is, hogy mit akarsz te, hogy én cselekedjem. Így áldjál, szentelj meg bennünket, s fogadd a mi hálánkat azért, ha újra itt lehetünk. Ha meggyógyítottál, ha megvigasztaltál, ha a bűnös és istentelen életünkből elhívtál, eljegyeztél magadnak, ezért legyen egyedül tied a dicsőség, és adjad, hogy ebben a hitben és veled való közösségben megmaradhassunk mindvégiglen. Amen.